Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 315. számú dicséretünk első két versének éneklésével kezdjük. A 315. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén.
Krisztus Urunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk szent ünnepén, mely Betlehemnek mezejében régen zengettek éppen. A magasságban dicsőség Istennek, békesség légyen földön embereknek, és jó akarat mindenféle népnek és nemzetségnek.
Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett dicséretünket énekeljük 3., 4. és 5. verseivel. A 315. számú dicséretünk 3. verse így kezdődik: a nemes Betlehemnek városában gyermek született.
A nemes Betlehemnek városába gyermek született, szűztől a világra, örömet hozott Ádám árva híra, maradék híra. Eljött már akit a szent atyák vártak, a szent királyok, akit óhajtottak, kiről jövendőt proféták mondottak, nyilván szólottak. Ez az Úr Jézus, igaz messiásunk, általa vagyunk bűnünkből váltságunk. A mennyországban örökös lakásunk, boldogulásunk.
Gyertek testvérek, fennállva fohászkodjunk eképpen. A mi segítségünk, életünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Máté evangéliumából, ahogyan az evangélista elénk tárja karácsony történetét. Máté evangéliumának első fejezetéből a 18. verstől kezdődő szakaszt olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsájtja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Eképpen adja elénk karácsony történetét Máté az ő evangéliumában. Adja Isten, hogy ezen a mostani órán, akik itt vagyunk, megérthessünk valamit karácsony titkából az ő szent lelke jelenlétében. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk eképpen. Mennyei édesatyánk, olyan csodálatos dolog történt azon az első karácsonyon, amikor a te fiad, az Úr Jézus Krisztus eljött erre a földre. Mindenki, aki ekkor beavattatott ebbe a titokba, örült a te fiad érkezésének. Olyan csodálatos dolog, mennyei édesatyánk, az, hogy te szólsz hozzánk, és újból keresel bennünket. És olyan csodálatos dolog az is, hogyha mi ennek tudunk örülni. Te látod, hogy milyen sok szomorúság van a mi arcunkon. Te tudod, hogy milyen sok mindenben csalódtunk. Te tudod, hogy mennyi gondolat kínoz, gyötör, bánt bennünket, múltunkkal, jelenünkkel, jövőnkkel kapcsolatosan. De köszönjük te neked, hogy ezen az ünnepen jössz és szeretnél örömet hozni a mi szívünkbe. Adjad, Úrunk, hogy megismerhessünk téged, kijelentésedből, ígédből, és adjad, hogy örömmel tudjunk útra kelni erről a helyről. A veled való találkozás és a te felismerésednek örömével. Egyedül te vagy az, aki be tudsz mutatkozni nekünk, és el tudod végezni a mi szívünkbe, hogy felismerjünk téged, kérünk, cselekedd ezt meg velünk, hiszen olyan sok mindent megteszünk egy kis örömért. Köszönjük, hogy te múlhatatlan örömet hozol, hoztál, és köszönjük, hogy te múlhatatlan örömmel ajándékozod meg a tieidet. Cselekedd ezt meg velünk, Urunk, ebben az órában is. A te nagy nevedért kérjük, és a te dicsőségedért. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk az énekkar szolgálatát.
Thank you.
Köszönjük az énekkar szolgálatát, Isten áldását kívánjuk az ő életükre, és köszönjük az örömet is, amelyet szívünkbe hoznak az éneklés öröme által. Kedves testvéreim, Isten igéjének hirdetésére figyelmezzünk most a következőkben. János evangéliumának első fejezetéből a 14. verset olvasom. János evangéliumának első fejezetében, a 14. versben eképpen olvashatunk karácsony evangéliumáról. Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy akik a Bibliájukat szokták forgatni, és talán reménységem szerint karácsony ünnepe mindenképpen okot ad arra, hogy a családjainkba a Bibliát elővegyük és olvassuk, bizonyára találkoztak már azzal az érdekességgel, hogy noha négy evangélium is beszél nekünk az Úr Jézus Krisztus életéről, akit mi követünk, aki tanítványainak valljuk magunkat, mégis a négy evangélium közül van, amelyik említést sem tesz karácsonykor, akik pedig említést tesznek az evangélisták közül karácsonyról, azok sem egyféleképpen teszik ezt. Ugyanaz az esemény, amelyet többen többféleképpen láttak. Mást-mást hangsúlyoznak ki az evangéliumok, és a Bibliáját kevésbé ismerő ember egy kicsit bajba is van, amikor például föllapozza János evangéliumát, és ott keresné benne a jászlat, a pásztorokat, és nem találja, talán még egy kicsit meg is ijedünk, tavaly még itt volt, mondhatnánk, hova lett innen a karácsonyi történet, de nem erről van szó. Lukács és Máté írnak a körülményekről, János szintén ír karácsonyról, de valahogyan máshogyan rajzolja meg ezt a történést. Azt gondolom, hogy amikor elolvassuk János evangéliumából azt, amit most felolvastam, akkor úgy érezhetjük, hogy János egy kicsit kilóg a sorból. Ma azt mondanák rá, hogy egy kicsit alternatív módon fogalmazza meg karácsonyt, de megszoktuk azt, hogy a mi világunkban, ami alternatív, az általában érthetetlen. Azért alternatív, mert senki nem tud vele semmit kezdeni, talán csak az alkotója, és akkor trendi dolog azt mondani rá, hogy hát ez egy ilyen alternatív megfogása egy témának. János is alternatív szerző volt, aki nem érthető, csak azt mondjuk róla, és mindarról, amit karácsonyról leírt, hogy bizonyára ő értette, nekünk meg ezzel nem kell bajlódnunk. Nem így van ez egészen, kedves testvéreim, sőt egyáltalán nem így van. János egy alternatívát ad nekünk a karácsony értelmezésében. Nem a külsőségeket írja le János elsősorban, mert azt lejegyezte Lukács is, lejegyezte Máté. János valami másra hívja fel a mi figyelmünket karácsonyra utalva, ami így hangzik, az ige testté lett. Hát nagyon rövid és nagyon tömör összefoglalása ez a karácsonyi eseménynek. Mondhatnánk, hogy egy családi karácsony alkalmával a fenyőfa körül ezzel nem sokra lehet menni. Az ige testé lett. Ebben nincs semmi látványelem. Ebből nem lehet betlehemest gyártani. Az ige testé lett. De mégis mit jelent ez? Mi az, amit János hangsúlyozni akar? Vagy lépjünk túl Jánoson, és foglalkozunk inkább azzal, ami érthetőbb. Most arra hívlak benneteket, testvéreim, hogy értsük meg Jánost. És hiszem, hogy Isten szent lelke jelenlétében ez meg is történhet. Ne ugorjunk nagyvonalúan át azon, amit János mond, mert hiszem és remélem láttatni is tudom, hogy igazán nagy szükségünk van arra, ahogyan János karácsony eseményét leírja. Azt mondja, ő az ige testet öltött. Hát az ige, ez a szó, ez a Bibliában nagyon sok mindent jelent. És ha szeretnénk ezt boncolgatni, akkor se vége, se hossza nem lenne a mi boncolgatásunknak, mert ezt a szót, hogy ige, sokféleképpen használja az írás. Mégis, hogyha a szöveg összefüggésben szeretnénk megérteni azt, amit János mondani akar, akkor így fordítanám szívem szerint a testvéreknek, és így hozom ide elétek, hogy János azt mondja karácsonykor, az ígéret beteljesült. Az ígéret beteljesült, az ige testé lett. De mégis, hogy húzható, vagy hogy formálható így ez a két mondat? És mi is ennek a tartalma? Kedves testvéreim, János az Ószövetség tükrében láttatja velünk karácsony titkát. Amikor azt mondja el karácsonnyal kapcsolatosan nekünk, hogy az ígéret beteljesült, az ő olvasói talán egy kicsit jobban ismerték a Bibliájukat, mint mi, és tudták azt, hogy János miről beszél. Milyen ígéret? Kit adt itt egyáltalán ígéretet? És miért kellett annak pont most, és pont így beteljesülnie? Kedves testvéreim, az ígéret adó az Isten volt. Isten volt. Mikor adott az Isten ígéretet? Ó, nagyon sok ígéretet adott az Isten. De melyik ígérete az, amelyik karácsonykor teljesül be? Kutatjuk kíváncsian. Hiszen az Ószövetség tele van isteni ígéretekkel. Most mi vált valóra ebből? Nem kell messzire mennünk a Bibliában. Elég a teremtés történetig visszakanyarodni, kedves testvéreim, ahol az ördög megrontotta az ember és Isten harmonikus kapcsolatát. Ahol az ördög kígyó képében összetört valamit, ami szép volt és jó volt, és egy időre, hanem az örök időkre összetörte ezt. Úgy, hogy az embernek ne legyen többé esélye sem arra, hogy abba az állapotba visszakerüljön. Az ördög mindent elrontott, ami az ember számára jó és kívánatos volt, és akkor megjelent Isten, aki számon kér és rendelkezik. És mit mond ez az Isten a teremtés történetben? Mit mond a bűnbe esett embernek, és őt a bűnre felbújtó kígyónak? Azt mondja Isten, réges-régen ott, az asszony magva a fejedre fog taposni, te pedig annak sarkát fogod mardosni. Ez az isteni szó, ez az isteni ítélet a kígyónak szól. Azt mondja itt Isten, hogy te elraboltad tőlem az embert, de majd jön egy ember, az asszony magva, aki le fog téged győzni, a fejedet fogja taposni, és te nem tudod őt legyőzni. Ő vele nem fogsz boldogulni. A kígyónak szóló ítélet egyben ígéret az embernek. Annak az embernek, akit a kígyó Istentől elrabolt. Akit a kígyó Istennel szembeállított. És aki a fogjává tette az embert. Azt mondja Isten ebben az ítéletben, hogy egyszer a te foglárodat, aki erősen őriz téged, az asszony maga egy ember le fogja győzni. Testvérek, Isten nem azt ígéri, hogy az ember le fogja győzni az ördögöt, a kígyót, hanem az Isten azt ígéri, hogy egy ember, az asszony maga fogja legyőzni a kígyót. Csak egyről beszél az Isten. Ez az ígéret elhangzik ott a paradicsomban, több ezer évvel Jézus Krisztus születése előtt, és lehetne azt is mondani, hogy hol van már az az ígéret. De Isten megerősíti ezt az ígéretet többször is az Ószövetség folyamán. Ábrahám nevét mindannyian ismerjük, és talán szeretjük is az ő történeteit. Ábrahámnak az 1 Mózes 22.18-ban azt mondja az Isten, hogy a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy téged szeretlek, te az enyém vagy. Azt mondta a gyermektelen Ábrahámnak, hogy neked utódaid lesznek, egy nép származik belőled. És azt is mondta Isten Ábrahámnak, hogy a te utódodban, egyetlen egyben, megáldatik a földnek minden nemzetsége. Nem azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy a te néped olyan lesz, aki által megáldatik a föld minden nemzetsége, hanem azt mondja, hogy a te magodban egyben megáldatik a föld minden nemzetsége. Lehetetlen nem észrevennünk, kedves testvérek, hogy ugyanannak az ígéretnek a megerősítése ez, amelyet Isten korábban a paradicsomban adott. Egy valakiről szól, aki majd győz, és aki áldást hoz erre a földre. És aztán még később Ézsaiás próféta könyvének 9. fejezetében, a 6. versben úgy erősíti az ő népét, hogy egy gyermek születik nékünk. Egy fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. Az Isten megint megerősíti az ígéretet. Nem azt mondja Ézsaiásnak, hogy a te néped majd nagyjá lesz, és uralkodni fogtok, hanem azt mondja Isten Ézsaiáson keresztül, hogy egy gyermek fog születni, egy, aki uralkodni fog, az ő vállán lesz az uralom, ő adatik nékünk. Lehetetlen nem látnunk ebben a sorban Jánost, aki karácsonyról bizonyságot téve azt mondja, az ige testé lett. Azaz, az Isten ígérete beteljesült. Most van az a pillanat, amiről az Isten beszélt a paradicsomban. Most van az az esemény, amelyről beszélt Ábrahámnak, és amelyről profétált nekünk Ézsaiás. Itt van ez az az idő, amikor az Isten igéje testet öltött, amikor az ígéret, amelyre vágyakoztak a mi atyáink, végre beteljesült. Miért írja ezt János, kedves testvéreim? Azért írja János, mert Izrael népe abban az időben nagy nehézségekkel küzdött. Ott ült a római birodalom a nyakukon, se vége, se hossza nem volt az adóknak, a kötelezvényeknek. Messze távol nem látszott az önállóság, a szabadság, és az időkben, ezekben a nehéz időkben az emberek egyre jobban kétségbe estek. És az emberek egyre jobban, akár kimondva, akár kimondatlanul arra gondoltak, hogy itt már az Isten sem állja a szavát. Rajtunk már az Isten sem segíthet. Jézus születését megelőzően szabadságharcok folytak, a zsidók között, de ezek a szabadságharcok folyton folyvást elbuktak. Ez a nép egyre jobban kizsigerelődött. Már nem volt bennük akkora lendület. Már elfogyott a vállalkozás. A vállalkozásra való készség, hogy csináljunk még valamit. Egyre nagyobb apátiába estek. És egyre jobban úgy gondolták, hogy itt már az Isten se tud segíteni rajtunk. Talán egyre jobban azt kiáltották szívük mélyén, hogy hol van az Isten? És akkor jön János, és az ő evangéliumában arról tesz bizonyságot, hogy az Isten állta és állja a szavát. És azt kiáltja be az emberi szívekbe, hogy az Isten igaz, és az Isten nem hazudik. Azt mondja János, hogy az Isten kijelentése mindennél erősebb dolog ezen a földön. Mert az ige testé lett, az Isten ígérete beteljesült. Testvérem, ez az az üzenet, amelyet János az ő olvasóinak szeretne átadni, és amely által szeretné őket megerősíteni, hogy amikor karácsonyra gondolnak Jézus Krisztus érkezésére, akkor jusson eszükbe az, hogy nem csak egy gyermek született bele ebbe a világba, Betlehembe, hanem évezredes isteni ígéretek teljesültek be, és váltak valóra. És azzal, hogy valóra váltak, az Isten kiállított magáról egy megbízhatósági igazolványt és igazolást. És az Isten karácsonykor fölismerhető, mint igaz és hű Isten. Mert őt a Biblia sokszor bemutatja így, hogy ő hű Isten. Csak mi ezt rosszul szoktuk értelmezni. A legtöbb ember azt gondolja, hogy az Isten hűsége azt jelenti, hogy én azt csinálok, amit akarok, az Isten úgyis hűséges hozzám. Én megcsalhatom az Istent, az Isten úgyis hűséges hozzám. Testvérek, az, hogy hű az Isten, a Bibliában elsősorban azt jelenti, hogy az Isten hűséges ahhoz, amit kijelentett. Az Isten állja a szavát, és János azt kiáltja bele ebbe a világba, hogy van valaki. Van valaki, aki állja a szavát, aki nem ráz át, aki nem mond mást, aki nem ígér olyat, amit benne töltene. Drága testvéreim, egy olyan világba élünk, ahol a szó teljesen elvesztette az értékét. Talán nem véletlen az, hogy valamikor kitalálták azt a közmondást, amelyet mindannyian ismerünk, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Azt gondolom, hogy 2009 esztendőben lehetne módosítani ezt a mondást, és nyugodtan mondhatnánk azt is, hogy a szó is, meg az írás is elszáll. És itt vége is lehetne annak, amit mi tapasztalunk. Mert hogy ezt tapasztalod, és ezt tapasztalom én is. Hogy nem csak a szó száll el, hanem elszáll az írás is. Olyan megbízhatatlanná lett ez a világ, amiben élünk. Mindenki bizalmat vár a másiktól. Ugyanakkor mindenki gyanakvó és bizalmatlan a másikkal. Nemrégiben beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy építkezik, és a tüzép telepen megrendelte a házához a cserepet, ami nem kevés összeg, és azt mondta rögtön neki a tüzépes, hogy tessék ide letenni az árát. És akkor megkérdezte, hogy hol van a cserép? Hát az még nincs itt, de tegye ide le az árát. Szóval maga nem bízik meg bennem? Kérdezi. Igen, nem bízunk meg egymásban. De én milyen alapon bízok meg abban, hogyha odaadom az egész cserép árát, akkor maga meg fogja hozni azt a cserepet. Még egy darabot sem mutatott belőle. De én fizessem ki az egészet. Igen, testvéreim, mindenki bizalmat vár, de a világ nem ad okot nekünk arra, hogy bízzunk egymásban. És ez oda vezet, hogy az emberek egyre kiábrándultak. Hányszor fordul velünk elő, hogy nem azt kapjuk, amiért fizetünk? De amikor hazavittük, akkor derült ki, hogy ez mégse az. Hányszor fordul velünk elő, hogy valamit leveszünk a boltban a polcról, és amikor a pénztárhoz megyünk, kiderül, hogy ez már nem annyiba kerül. És az esetek 100%-ában mindig drágábba szokott kerülni. Hányszor fordul elő velünk, hogy valamit megrendelünk, és nem azt kapjuk? Nem azt kapjuk, nem abban a minőségben, nem abban a csomagolásban, nem abban a kiszerelésben. És ez oda vezet, hogy az ember egyre kiábrándultabb lesz. Hányszor fordul elő az, hogy csalódunk azokban, akik szavukat adják? Akik nem csak szavukat adják, hanem le is írják, amit el kellene, hogy higgyünk nekik. Lehetetlen arról ezen a karácsonyon ne beszélni, amit mutatnak a statisztikák is, hogy kiábrándultunk azokból, akik népünk vezetői. Mert szólt a szó, beszélt az írás, de mindez, mintha a múlté lenne. Mi a valóság? Lehet-e még valakiben bízni? Testvérek, a ma embere ugyanoda jut el, ahova eljutottak János idején is, hogy talán az Isten se olyan már, mint régen. Mi változunk, a világunk is változik, és bizonyára változik az Isten is. Talán már az Isten sem állja a szavát, és az ember veszi magának a bátorságot ahhoz, hogy megkérdőjelezze az Isten kijelentéseit, az Isten beszédét, az Isten ígéreteit. Hogyan szoktuk megkérdőjelezni? Hát legelőször is úgy, testvérek, hogy kételkedünk. Az Isten mond valamit, és mi kételkedünk. Ez egy félelmetes dolog. Amikor az ember nem hisz az Istennek, hanem kételkedik az Isten szavában. Tudjátok, a Szentírás olyan sok drága ígérettel van tele, ami nektek és nekem szól, és ennek ellenére mi tele vagyunk aggodalommal, tele vagyunk félelemmel. Az ember kételkedik az Istenben. És ezzel azt juttatja kifejezésre, hogy talán az Isten sem a régi már. De ennél van egy sokkal veszélyesebb tendencia, amit ma ebben a világban láthatunk, az pedig az, hogy az ember újat húz az Istennel. Az Isten mond valamit, és az ember a szöges ellentétét kezdi csinálni. Mi ennek a háttere? Hát az a háttere, hogy az ember Isten szava hihetetlennek tartja. Nem hiszi el, hogy az úgy jó, ahogy Isten kijelentette, és sokszor azt is jelenti ez, hogy nem hisszük el, hogy Isten az, aki. Újat húzunk az Istennel. Na, ez nem úgy történik általában, hogy kiállunk a tér közepére, és azt mondjuk, na, hol az Isten? Hanem úgy történik, hogy az Isten rendelkezéseit kezdjük áthúzigatni az életünkbe. És most hadd beszéljünk erről, testvérek, ezen a karácsonyon. Hogy az Isten parancsait, hogy és miképpen húzzuk ki az életünkből. Nem megy ez sem, nem működik az sem. Gyereket nevelni, szeretetben élni, na azt már nem lehet úgy, mint régen. Házasságot kötni nem kell. Becsületesen dolgozni nem kell. Isten tisztelni, megtartani a szombattörvényt nem kell. Gondolja az ember is, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ember újat húz az Istennel, mert azt gondolja és azt hiszi, hogy az Isten már nem a régi. Pedig Isten mindezeket, az ő drága és szent parancsolatait, testvéreim, azért adta az embernek, hogy nekünk az életünk jó és boldog legyen. Kedves testvéreim, most karácsony emlékeztet bennünket arra, János evangéliumán keresztül, hogy az Isten igaz. Emlékeztet bennünket arra, hogy Isten azt a csodálatos ígéretét, amelyet a paradicsomban adott, hogyan és miképpen gondozta és töltötte be. És ez ma arra kell, hogy buzdítson és bátorítson bennünket, hogy bízzál az Istenben. Bízzál az Úrban. Pál apostol a II. Korintusi levél első fejezetében, a 18. és a 20. versben arról beszél, hogy van okunk bízni az Istenben, mert hű az Isten. És azt mondja Jézus Krisztusról, hogy az Isten valamennyi ígérete, ő benne lett igenné és ámenné. Arra hív téged ma Isten, aki itt ülsz a templomba, hogy bízzál benne. Lehet, hogy csalódtál embertársaidban. Lehet, hogy csalódtál eseményekben, árukban. Lehet, hogy csalódtál önmagadban. De van valaki, akiben megbízhatsz. Akire rábízhatod magad, és ez nem más, mint az Úr. Bízzál benne, testvérem. Mert az ige testé lett. Az ígéret beteljesült. Azt mondja a Zsoltárok könyvében valaki, aki fölismerte ezt, hogy Isten megbízható, az Úrra vesse terhedet, ő gondot visel rólad, őre odavetheted a terhedet, és ő gondot visel rólad, bízzál benne. Drága testvéreim, olyan nagy szükségünk van valakire, aki nem fog bennünket átverni, aki nem fog mást mondani, mint ami jó nekünk. És ha ti ezt velem együtt keresitek, akkor arra bátorítalak benneteket ezen a karácsonyon, hogy gyertek Jézushoz. Mert ő benne fogjátok ezt a személyt megtalálni. Ő benne fogod azt a személyt megtalálni, aki megszerezte a te bűneid bocsánatát, és aki meg is bocsájt. Szeretném mindannyiótoknak mondani, akik szeretitek Jézus Krisztust, hogy azt mondja a Szentírás, hogyha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsájtja a mi bűneinket. Talán vannak dolgok, amelyeket jó volna rendezni. Talán vannak dolgok, amiktől szabadulni szeretnél, bízzál Jézus Krisztusban. Mert ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsátja a mi bűneinket. Bízzál benne, mert ő megszabadít. Talán belefásultál már a szabadság keresésébe, hajkurászásába, a módszerekbe, ahogyan kínálták neked a szabadítást, azt mondták az angyalok, hogy szabadító jött és született. Bízzál benne, hogyha föltárod előtte a te rabságodat, akkor ő meg fog téged szabadítani. És örülj, mert van valaki, aki meg tud téged szabadítani. Azt mondta nekünk Jézus Krisztus, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Keresed ennek az életnek a biztonságát? Bármiben is találjuk ezt a biztonságot, mindig ott van mögötte az a tény, hogy na de egyszer meg kell halni. És mi lesz utána? Mi lesz a folytatás? Mert rendben vagy, erre az életre bebiztosítom magamat, de mi lesz utána, amikor meg kell halni? Azt mondja Jézus, aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Hiszed-e, testvér? Bízol-e az Úrban, hogy a Jézus Krisztusért neked is, nekem is örök életet fog adni? Egy szavahihetetlen világban, ahol elfogy a bizalom, most arra az Istenre emlékezünk, és az ő igéjét halljuk, aki abban erősít bennünket, hogy bennem megbízhatsz. Isten persze szeretné, hogyha az őt követő emberek hasonlóan ő hozzá szintén megbízhatóvá válnának. Szeretné, ha mi olyan közösségé tudnánk válni, amely megbízható közösség, mert megbízható Ura van. Én kérem az Urat és imádkozom azért, hogy legyünk megbízható emberekké, akik a rájuk bízottakkal hűségesen sáfárkodnak, és nem szégyellik a Krisztus evangéliumát, hanem készek ennek az örömnek, ennek a jó hírnek a továbbadására, az ige testé lett, az Isten ígérete beteljesült. Így tekintsünk előre a holnapra, így tekintsünk előre, testvérek, életünkre és halálunkra, hogy amit az Úr ígért nekünk, az meg fog állni. Lehet, hogy a pénzünk elértéktelenedik, lehet, hogy oda lesz az egészség egy pillanat alatt, lehet, hogy majd eltemetjük azokat, akiket szeretünk, de egy dologban biztosak lehetünk. Az Isten hű és igaz. Gyertek, adjunk most neki hálát ezért. Amen. A 171. dicséretünket énekeljük most, erősítve az ige üzenetét. A 171. számú dicséretünk így kezdődik. Megáll az Istennek igéje. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert hű és igaz Isten vagy, változhatatlan örök Isten, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Dicsőítünk téged, mert megáll minden ígéreted, és megáll minden ítéleted is. Dicsőítünk téged azért, mert igaz, hogy örök szeretettel szerettél bennünket, és mindent a javunkra rendeltél el. Dicsőítünk téged azért, mert a te fiadat is, ami javunkra küldötted el, hogy általa szabadítót szerezél nekünk, aki megszabadít bennünket abból a rabságunkból, ahonnan önerőből megszabadulni képtelenek vagyunk. Dicsőítünk, hogy azért küldted őt el, hogy bűneinkre bocsánatot nyerjünk ő benne és ő általa. Dicsőítünk, mert azért támasztottad őt föl, hogy ővele együtt majd minket is feltámasszál örök életre. Dicsőítünk téged azért, mert ő uralkodik, és nekünk is uralmat ígértél. Dicsőítünk azért, mert ő érette Isten fiainak mondatnak mindazok, akik hisznek ő benne. Légy áldott, Urunk, hogy ebben a megbízhatatlan világban ma arra emlékeztetsz bennünket, hogy te hű vagy és igaz vagy, aki állod a szavadat, aki betöltöd ígéreteidet, és aki végrehajtod a te ítéleteidet. Dicsőítünk téged azért, mert benned ilyen barátunk lehet. Dicsőítünk azért, mert benned ilyen mennyei atyánk lehet. Kérünk, fogadd a mi hálaadásunkat, és tisztíts meg a mi szívünket minden kételkedéstől, minden engedetlenségtől, minden önfejűségtől, és adjad, hogy benned soha se kételkedjünk. Erősíts meg ezen a karácsonyon most bennünket, minden te ígéretedben, és emelj bennünket a láthatók fölé, mert szükségünk van arra a biztos pontra, amely te magad vagy. Urunk, így ragyogjál föl a mi otthonainkban, szeretteink és családjaink körében, hadd hirdessünk téged. Hadd tegyünk rólad bizonyságot, és hadd mondjuk el mindazoknak, akik nem ismernek téged, hogy te hű és igaz Úr vagy. Hadd áldjunk és hadd magasztaljunk téged a gyülekezet közösségéért, ahol erősíthetjük egymást is a hitben, és ahol hálát adhatunk a te nagy-nagy jóságodért, és sok-sok beteljesült ígéretedért légy áldott, Urunk, a gyülekezetért, légy áldott a templomért, a parókiáért, légy áldott a lehetőségekért, amelyeket nyitsz nekünk ezen a helyen, és légy áldott azért a sok-sok drága ígéretért, amelyet önmagunkra, családtagjainkra, gyermekeinkre nézve kaphattunk és kapunk-e helyen. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy teljes hittel hadd tudjunk tere áthagyatkozni. Köszönjük, hogy a te ígéd megáll. Légy áldott ezért. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket könyörögni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyertek, folytatva imádságunkat, mondjunk könyörgést nemzetünkért a himnusz éneklésével. Kedves testvéreim, hű az Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, szeretettel hívogatok mindenkit az Úr asztalához. Megterítettük a szent asztalt, hogy élő, igaz közösségben legyünk, Urunkkal és egymással. Szeretettel hívogatlak és várlak ide benneteket, akik vágytok erre a közösségre, hitetek erősödésére. Szeretettel hirdetem azt, hogy holnap karácsony második napján szintén istentiszteletet tartunk úrvacsoroztással egybekötve, délelőtt 9:30 kezdettel. Azt követőleg 27-én vasárnap lesz gyülekezeti alkalmunk a megszokott időben, 9:50 vasárnapi istentisztelet. Az esztendő utolsó vasárnapja lesz ez a vasárnap. A jövő héten 31-én, csütörtökön, este 6:00 tartunk évzáró istentiszteletet, ahol szokásainkhoz hűen szintén megterítjük az Úrnak szent asztalát, és így adunk hálát az ő asztala körül az ez esztendőben elvett ajándékaiért. Szilveszterkor az istentisztelet után a kisgyermekes és ifjú házasok szilveszterére hívogatunk, és azt kérjük a jelentkezőktől, hogy ezt erősítsék meg, vagy feleségemnél, vagy nálam. Január 1-én pénteken délután 4 órakor tartunk évnyitó Isten tiszteletet. Tehát nem délelőtt, hanem délután 4 órakor. Alkalmainkról tájékozódhatnak a testvérek a kitett plakátokon, a kapuban, a templomajtóban, vagy akiknek van internet elérésük a www.refbekasmegyer.hu honlapon, értesülhetnek aktuális programjainkról, igehirdetéseket tölthetnek le, és a gyülekezet életére kaphatunk ott rálátást. Szeretettel hívom föl azoknak a testvéreknek a figyelmét, akik az elmúlt vasárnapokon nem tudtak itt lenni közöttünk, hogy gyülekezeti személyi nyilvántartásunk frissítése van folyamatban, és ennek az az útja és módja, hogy a kiáratoknál elhelyeztünk egy-egy adatlapot, amelyet kérjük, hogy azok a testvérek, akik még ilyet nem töltöttek ki, de a gyülekezetünkhöz tartoznak, vagy a gyülekezetünkhöz szeretnének tartozni, töltsenek ki. Néhány perc ezt kitölteni, személyes adataink szerepelnek ezen. Ahogyan elmondtam eddig is, ezek az adatok nem publikusak. Az egyház községnek a presbitériuma felel érte, senkinek semmilyen célból nem adjuk ki ezeket az adatokat. Ez csak azért közlöm előre, hogy nehogy valaki attól féljen, hogy az adatai innen kiszivárognak. Egyházi kötelmeink vannak a nyilvántartásunk pontosítására és annak a tisztázására, hogy kik, hogyan, hányan tartoznak ebbe a gyülekezetbe, és ennek most 10 év elteltével éppen aktualitása és ideje is van. Azt is kérem, hogyha van olyan családtagunk, aki most nincs itt, de egyébként ide tartozik, őróla is, ővele kapcsolatosan is töltsünk ki adatlapot. Egy személy, egy adatlapot töltsünk ki, vagy fordítva is mondhatom, egy adatlapra ne vigyük föl több személynek az adatait, hanem töltsünk ki önálló adatlapokat. Gyermekeinkről nem kell ez az adatlap, csak onnantól kezdve, amikor már valaki konfirmált. Tehát az a generáció egészen a legidősebbekig. Köszönöm a testvéreknek, akik már ezeket az adatlapokat kitöltötték, és köszönöm azoknak is, akik ezt az adatlapot ki fogják tölteni az elkövetkezendőkben. Szeretnénk megköszönni mindenféle adományt a testvéreknek, amelyet gyülekezeti életünket gazdagították. Szeretnénk külön megköszönni a szolgálatokat, amelyel fáradoznak azért, hogy templomunk szép legyen, és a mi ideérkezésünk Istenhez méltó legyen. Külön köszönöm a múlt vasárnapi együttlétet, amikor is gyermekkarácsony alkalmával voltunk együtt, és szeretett vendégséggel zártuk összejövetelünket. Mindenkinek köszönjük a sok-sok finomságot, és akkor azt mondtam az istentisztelet után, hogy a szendvicsek állnak győzelemre, jelentettem, hogy minden szendvics és minden sütemény gazdára talált, úgyhogy győztünk, és jó volt együtt lenni. Ha Isten akarja és érted bennünket, akkor fogunk a jövőben is még ilyen szeretett vendégségeket rendezni. Szeretném fölhívni a testvérek figyelmét az adakozásra, amely Isten tiszteletünk része. A jókedvű adakozót szereti az Isten, ezt tanítja nekünk a Biblia. Hallgassuk most meg Békefi György gondnok testvérünk hirdetését, amelyel megszólít bennünket.
Áldás békesség, kedves testvérek! Hadd legyen szabad egy-két mondatot nekem is mondanom. Testvérgyülekezetünk köszöntését szabad átadnom, amit ők jelképesen ebbe a staniolba csomagoltak be. Nevezetesen ez egy olyan ág, aminek sok-sok pici, kicsi nyúlványa, ágacskája van, de végül egy erősebb, közös tőből gyökerezik, és onnan indul ki. Ezt küldik nekünk szeretettel karácsonyi ajándékul szimbolikusan. Nevezetesen látunk rajta sok-sok kis függőt is. Ez egy-egy családnak a köszöntése. Hetekkel előtte már elkezdték gyűjteni, és aztán végül az asszonyok díszítve küldték ezt nekünk. Ezt előtérbe kiteszem, hogyha valaki ismerős nevet szeretne keresni rajta, majd akkor ott megtalálja a hirdető táblánál. egy üdvözlő lap is tartozik hozzá, és ezt szeretném elolvasni. Az új lelkészük, Christoph Heikens tiszteletes, írta alá a gyülekezet nevében írt köszöntést. Kedves békásmegyeri testvérgyülekezetünk, kedves testvéreink Jézus Krisztusban! Óriási örömünk az, hogy a gyülekezetünk egészének nevében szívből jövően köszönthetünk benneteket. Nagyon szívesen gondolunk vissza arra az időre, amit a gyülekezeti küldöttségetek látogatása fémjelzett még ebben az esztendőben, és még ma is újból és újból hallom a hangokat a gyülekezetben, akik arról beszélnek, hogy milyen felfrissítő és milyen erőt adó a mi közös testvér kapcsolatunk. Örülünk ennek, és mindenképpen reméljük a rövides újból találkozás lehetőségét. A zsidókhoz írt levél 13. részéből a 8. verset küldi köszöntésül, és milyen csodás, hogy összecseng ez a ma hallottakkal. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökre ugyanaz. Ezzel a krízisekre érzéketlen és krízisektől védő és erőtől és hittel teli hitvallással szeretnénk benneteket köszönteni és a legjobb kívánságokat küldeni a karácsonyi ünnepetekre és a közeledő új esztendőre. Szívből jövő szeretettel és szeretett közösségtől vezérelve Pásztor Christoph Heikens. Hadd legyen szabad azt is elmondanom, hogy az Úr gazdag ajándéka és kegyelme mennyire kézzelfogható. Tudják a testvérek, hiszen közös ügyünként hordozunk a szívünkbe parókai építésünk kölcsönét, amit tőlük kaptunk kamatmentes kölcsönként. Szeretném jelenteni, hogy idén harmadszor volt lehetőségünk megint részletet visszavinni. A mérleget is hadd mondjam igen nagy örömmel. 60,500 euró van már a hátunk mögött, amit visszavittünk, és 17,000 euró maradt már csak hátra. Most a legutóbb 8,000 eurót vihettem vissza. Köszönet mindazoknak, akik ebben a teherhordozásban részt vesznek. Köszönet az alapítványunknak, aki ebben szintén válvetve mindent megtesz, hogy segítsen. Áldott legyen minden idetett adomány és minden idetett gondolat. Hadd mondjak még valamit a testvéreknek. A bíztatást hadd szabad legyen még újból megismételnem. Gyülekezetünk életének, fenntartásának fontos része az egyházfenntartói hozzájárulásunk. Ne feledkezzünk meg erről a hálaáldozatunkról, és aki még ebben az évben még ezt kipótolná, vagy most szeretné megtenni, az iratterjesztésben erre nyílik most is továbbra is lehetőség. Szeretnék a gyülekezet presbitériumának nevében, magam és a családom nevében is áldott, boldog, békés, gyönyörű karácsonyt kívánni a gyülekezetnek. Isten áldja a gyülekezetet!
Kedves testvérek, ahogyan jeleztem, most úrvacsoraosztás következik, amelynek a rendjét röviden ismertetem. Most a 315. számú dicséretünk 6. versét énekelve bezárjuk Isten tiszteletünket, és azt kérjük, hogyha valaki az úrvacsorai közösségen mégsem szeretne itt maradni, akkor ennek az éneknek az eléneklése után keljen majd föl a helyéről, és keljen útra. Ha valaki nem szeretne úrvacsorázni, de egyébként szeretne itt maradni a gyülekezetben, ennek semmi akadálya nincs. Amikor fölállnak mellőlünk a testvérek, akik jönnek úrvacsorázni, akkor mi maradhatunk a helyünkön. Természetesen nem kell most elmenni feltétlen a templomból. Majd az úrvacsora osztásra egy újabb ének éneklésével fogunk készülni, és azt kérem a testvérektől, hogy mivel az úrvacsorai közösség asztal közösség, ami Urunkkal és egymással, ezért ezt a közösséget mindaddig ne bontsuk meg, amíg mindenki nem úrvacsorázott, azaz ne keljünk útra addig, amíg véget nem ér az úrvacsorai liturgiánk és együttlétünk, majd utána együtt fogunk útra kelni az Isten kegyelméből. Így kérem most a testvéreket arra, hogy énekeljük a 315. számú dicséretünk 6. versét. Hála legyen mennybéli szent atyánknak.
Szent atyánknak, hála legyen született Jézusunknak, és Szent Léleknek, mi vigasztalunknak, bölcs oktatónknak.
Gyertek testvérek, hallgassátok, miként szerezte a mi Urunk Jézus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár, am az új testamentum, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljöven. Hirdettem és hirdetjük ti néktek, ami Urunk Jézus Krisztus halálát és feltámadását, a bűnbocsánatot, amelyet az ő halála és feltámadása által nyerhetünk. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket, álljunk meg előtte imádságban eképpen. Úr Jézus Krisztus, add, hogy soha ne felejtsük el azt, hogy te azért öltöttél testet, és azért lettél emberré, hogy szenvedjél helyettünk és miattunk, és hogy dicsőséges szenvedéseddel örök életet szerezzél nekünk. Megvalljuk a te színed előtt azt, hogy a bűneinket is csak akkor tudjuk komolyan venni, ha te ránehezíted azokat szíveinkre. Kérünk, tedd ezt meg velünk, és ne engedd, hogy a mi lelkiismeretünk elaludjon. Könyörüljél meg rajtunk, ha bántanak bennünket bűneink, hogy azokkal mégis te hozzád tudjunk jönni, sietni, nagy hamarsággal, amíg tart a te kegyelmednek ideje, hiszen hívogattál és hívogatsz is bennünket. Dicsőítünk azért, mert nem kell benned kételkednünk. Köszönjük te neked azt, hogy te megbocsájtod a mi bűneinket. Köszönjük azt, hogy te megtisztítod a mi lelkiismeretünket. Köszönjük te neked azt, hogy te szabadulást hozol a bűnök kötelékéből. És mi szeretnénk ezért dicsőíteni téged. És szeretnénk úgy találkozni itt a te asztalodnál, egymással és veled, mint akik dicső szabadítójukhoz érkeznek. Urunk, légy kegyelmes hozzánk, tisztíts meg bennünket, és adjad, hogy hadd tudjunk hozzád jönni nagy örömmel, mert tart a te kegyelmed ideje. Amen.
Kedves testvéreim, gyertek, valljuk meg most a mi hitünket közösen és fennhangon, az apostoli hitvallás szavaival bizonyságot téve. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadott, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, megvallottuk a mi esendőségünket, megvallottuk a mi hitünket is. Most egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe? Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti, ami Urunk-e kegyelméért háládatosságból egész életeteket néki szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni? Aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem tinéktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi mennyei édesatyánk Jézus Krisztusért, mindenkinek, aki hittel kéri, várja és elfogadja tőle. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, majd járuljunk ide az úrasztalához, alázatos szívvel és szép rendel a gyülekezetünkben megszokott rend szerint. Lesznek presbiter testvérek, akik segítenek nekünk ennek a rendnek a tartásába. Kérem, hogy figyeljünk az ő utasításaikra. Az úrvacsora osztásban segítségemre lesz Békefi György gyülekezetünk gondnoka. Úrvacsorai közösségünk alatt éneklünk. A 459. számú dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459. számú dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, így szerezte ami Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát, így éltek vele az ő tanítványai, az apostolok, az egyházatyák, így éltek ezzel a reformátorok, itt valló őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Értek, csendesedjünk el most is hálaadással
Köszönjük meg Urunknak mindazt, amit tőle kapunk. Dicsőítünk téged, drága Urunk, mert amilyen valóságosak e jegyek, amelyekkel éltünk, olyan valóságos a te velünk való léted és minden ígéreted. Dicsőítünk téged azért, mert megtisztítasz, dicsőítünk téged azért, mert lelki otthont és családot adsz, és dicsőítünk téged azért, mert megerősítesz bennünket a hitben, hogy a te dicsőségedre élhessünk. Segíts meg bennünket, hogy ne is legyen nekünk más célunk, gondolatainkkal, szavainkkal, cselekedeteinkkel, mint az, hogy a te nevedre dicsőség szálljon. Köszönjük, hogy meg tudsz bennünket tanítani erre az életre, és köszönjük, hogy meg tudsz bennünket erősíteni elhatározásunkban, akik azt ígértük és azt fogadtuk, hogy már a jelen való világban a te dicsőségedre igyekszünk élni. Légy ebben egyen-egyenként mindannyiunknak segítségül, taníts bennünket utaidra és vezess bennünket ösvényeiden. Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük, hogy velünk vagy, és köszönjük azt is, hogy velünk maradsz. Minden napon, a világ végezetéig légy áldott ezért. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk most el helyünket, és magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket, bezárva ezzel istentiszteletünket és együttlétünket. A 315. számú dicséretünk 7. versét énekelve, a 315. számú dicséretünk 7. verse így kezdődik: Ó örök Isten, dicső Szent Háromság!
Oh,